karácsony ünnepéhez közeledve vehetjük kezünkbe a Híd Evangélikus Missziói Magazin születésről szóló számát. Tudatos volt a téma időzítése, vagy most láttad elérkezettnek az időt erről beszélni?
Egy lelkész barátom ajánlott ezt a témát néhány évvel ezelőtt, és én felírom ezeket a témákat, és akkor egyszer csak elő lép egy ilyen fókusztéma. Tulajdonképpen jó az időzítés, mert végül is tényleg decemberben jelenik meg ez az újság, adventben, karácsony ünnep előtt, de nem egyszer erről szól, tehát nem erre fókuszál csupán Jézus születésére, hanem egyáltalán erre a csodára, hogy megérkezünk erre a földre, befogadnak minket, sok mindent érint ez a téma.
Te nagy családban nőttél föl, hogyan élted meg a sok testvér között való felnövekedést?
Most, hogy már az 50-et elhagytam, őszülgetünk, sokszor elcsodálkozom azon, hogy szüleimnek hogy volt elég hite, reménysége a 10. gyermek után is, és azt mondták, hogy na jó, akkor jöjjön a 11., sőt, aztán még született egy öcsém, és itt kicsit viccesen szoktam elmondani ezekhez az adatokhoz azt, hogy a szüleim teljesen normálisak voltak, tehát tudatosan hittel, imával vállalták ezt a nagy családot, pedig akkor még, amikor én megszülettem, egy szoba konyhás lakásban laktak, és ott még a gyermekek mellett időnként az 50-es, 60-as években házi bibliórákat is tartott édesapám. A gyermek számára általában az a természetes, amiben él, amiben felnövekszik. Tudtuk, hogy sokan vagyunk, ennek voltak nyilván terhei, mert mondjuk például egy táblacsokit akkor esetleg 12 felé osztottunk szét, tehát volt egy bizonyos visszafogottság ilyen szempontból, de soha nem voltunk rongyosak, vagy mindig volt mit ennünk, és gondoskodtak rólunk a szüleink, illetőleg hát ennek a nagy családnak aztán rengeteg előnye van, mert egy egész kis munkabrigád volt ez, tehát minden házi munkába be voltunk szervezve, és mindent tettünk, csináltunk. Én voltam például a családnak nagy bevásárlója, mindenki tette a dolgát, és óriási erő van egy ilyen közösségben.
Tovább vitted ennek az értékeit úgy is a családodba, hogy vágytatok több gyermekre, vagy ez nem törvényszerű azért, hogy ugyanúgy több gyermeket vállaljon, aki ilyen közegben nő föl, és látja ennek az előnyeit is, ahogy mondod.
Hát ugye ez egy érdekes kérdés, mert manapság már nagyon ritka az ilyen nagy család, itt-ott azért lehet találkozni. Hívő, katolikus vagy szabadegyházi családokról hallok, hogy 7-8-10 gyerek is van. Érdekes, hogy inkább én voltam az, aki a mi házasságunkban, családunkban azt képviseltem, hogy ne siessünk és gondoljuk meg, mert azért én ennek láttam a nehézségeit is. A feleségem meg úgy emlékszem rá, hogy 7-8 gyermeket szeretett volna, és akkor mondtam neki, hogy rendben van, hát menjünk akkor egyenként, és akkor majd mindegyiknél átgondoljuk, hogy akkor még vállalunk-e, úgyhogy így álltunk meg aztán 4 gyermeknél. Az is egy érdekes tapasztalat volt, hogy mindezt gyülekezeti lelkészként éltem meg, még a első-második gyermeknél a gyülekezet nagyon örült, gratuláltak, még ajándékot is kaptunk. A harmadiknál már kicsit merevebb lett az atmoszféra, a hangulat, a negyediknél már szinte részvéteztek, tehát a mai időben már 4-5 gyerekes család úgymond nagy családnak számít.
Igen, manapság már a 3 gyerekes család is nagy család. Miért van ez a tartózkodás most a gyermek vállalásban az emberekben?
Igen, én úgy gondolom, hogy ennek több oldala van. Egyik az, hogy nem is házasodunk. Azt is tudjuk, hogy a magyarországi gyermekek egy jelentős része nem is házasságban születik. Tehát nem ebben a hagyományos családmodellben, illetőleg nem ebben nő föl, mert aztán tudjuk, hogy nagyon sok a vállás. Szóval ezer sebből vérzik ez a gyönyörű ajándék, amit házasságnak nevezünk, és családnak, és gyermekvállalásnak. Hogy ennek aztán mi az oka? Egyik a félelem. Tehát többen úgy gondolják, hogy ez egy bizonytalan kor, nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, a jövő, és valóban így van, féltjük a gyermekeinket, féltjük az unokáinkat, de ez nem lehetne elég ok arra, hogy elfogyjunk, hiszen azt látjuk, tudjuk, hogy a nemzetünk nem tudja reprodukálni magát, és általában az európai népek sem, és az úgynevezett nyugat-európai jóléti társadalmak is fogynak. Tehát ez átvezet egy másik szempontrendszerre is, ami mögött az van, hogy a nyugati társadalmak egy kicsit elkényelmesedtek, bizonyos értelemben hedonistává váltak, anyagiassá és individualistává, tehát önzővé, és ez tragédia egyébként, mert egy önző, maga körül forgó ember nem élheti meg igazán a boldogságot, mert ahogy József Attila írja egy helyen, hogy csak a másikban moshatod meg arcodat, illetőleg hát az ember úgy él, úgy működik igazán, mint ember, mint Isten teremtménye, hogy szeretetet tud kapni, és szeretetet tud adni. És hát a szeretettel együtt jár persze a szenvedés, szenvedés is, a könny, a teherhordozás, de hát egy önző ember is úgy érkezett meg erre a világra, hogy előtte édesanyja 9 hónapig hordozta magában, aztán vajudott vele, aztán fölnevelte, rengeteg mindent megtett érte. Nagyon veszélyes úton jár ez a jóléti hedonista, materialista nyugat ilyen szempontból.
Mit lehet tudni Isten akaratáról a gyermekvállalással kapcsolatban, a születéssel kapcsolatban a Bibliából, vagy egyéb módon?
Az biztos, hogy az élet forrása az Isten, Isten akarta, Isten álmodta, teremtette meg a házasságot, a megszületésünknek ezt az ajándékát, ezt az eszközét, lehetőségét, és én nagyon óvakodnék attól, hogy törvényeskedjünk, szabályokat hozzunk létre, mert szerintem ugyanolyan hiba lehet, és visszamehet az emberi önzés az, hogyha valaki nem vállal gyermeket, vagy egyet-kettőt vállal esetleg, mert ő kényelmesen akar élni, de ugyanolyan hiba lehet, hogyha valaki túlvállalja magát. Sokszor látok ilyet, hogy jó szándékkal, hitből 5-6-7-8 gyermeket vállal valaki, és talán meg kellett volna állni józanul egy ponton. A másik kérdés, ugye nyilvánvalóan itt fölmerül a születés szabályozásnak az ügye, szempontja. A Szentírás egyértelműen és világosan arról beszél, hogy Isten a házasságot egyrészt a gyermekek elfogadására, tehát egy fészeknek álmodta és teremtette meg, illetőleg a házasság önmagában is érték. Ha valakik meddők, nem lehet gyermekük különböző okok miatt, az ő házasságuk teljes jogú, boldog közösséget jelenthet, tehát, hogy Isten a házasságot örömszerzése is adta, és ezért a szerelmet, a szexualitást, a testi-lelki-szellemi kapcsolatot is örömre és boldogságra teremtette, alkotta, de nem feltétlen lesz annak gyermek a következménye. Az más kérdés, hogy a Szentírással természetesen teljesen ellentétes az úgynevezett születés szabályozásnak az a módja, amiből nagyon belefutott a jóléti társadalom, tehát az abortusz, a terhesség megszakítás. Itt sem lehetünk törvényeskedők, hiszen van, mikor el kell dönteni az orvosnak, a családnak, hogy például az édesanyja vagy a gyermek marad meg, de ez nagyon szélsőséges eset. Az a baj, hogy ez szokássá vált, hogy akár Magyarországon is naponta 100-150 magzatot manapság is abortálnak, illetőleg a adatok szerint 1950 óta 7 millió magyar magzat nem születhetett meg. Ezek iszonyú és félelmetes számok. Világviszonylatban évente 40 millió abortusz követnek el. És az fáj nagyon többek között, hogy a liberális oldal akár a világban, akár az egyházban nagyon harcol a nők jogaiért, részben helyesen, de soha nem hallom őket, hogy szót emelnének a védtelen kicsiny magzatért, aki pár hetes, pár hónapos korában már szinte teljesen kialakult kis emberke.
Kapcsolatban van olyan emberekkel, akik mégis próbálnak tenni az abortusz gyakorlata ellen, vagy mit tehet ez ügyben egy életpárti ember, vagy keresztény orvos?
Ezt családon belül kell elkezdeni, de nem minden család kész erre, hogy ezzel éretten foglalkozzon, aztán nagy a felelőssége nyilván az óvodának, iskolának, tanároknak, barátoknak, az egész médiának. Én emlékszem, a 70-es években kamaszként olvastam a korabeli ifjúsági magazinokat, az akkori orvosok teljes mértékben felbiztatták az akkori kis pubertásokat is a tabletta szedése, illetőleg, hát ha az nem jön össze, akkor menjetek abortuszra. Tehát ez egy állandó instrukció volt, ez egy hihetetlen és szörnyű gyakorlattá vált, de változunk, tehát van egy bizonyos felvilágosítás, illetőleg az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent az abortuszok száma Magyarországon. Aztán arról is hallok, és van is kapcsolatunk egy-két ilyen kisebb szervezettel, akiket el lehet érni telefonon, vagy személyesen is, és ingyenesen tanácsokat adnak orvosi segítséggel, és segítenek abban, hogy hogyan lehetne mégiscsak megtartani a magzatot. De ez a terület még nagyon gyerekcipőben jár, tehát ez állami szinten kellene szerintem sokkal komolyabban venni. Régi álma és terve a Magyar Evangéliumi Szövetségnek, az Allianznak, hogy lobbizzon egy olyan kórházért, ahol nem kötelező elvégezni az abortuszt, úgyhogy most tárgyalások folynak állami szinten a Betesda kórház vezetésével is, hogy legalább legyen egy ilyen kórház, ahol nem végzik el automatikusan az abortuszt, és ez persze nem oldja meg ezt az egész kérdést, de legalább jellé válna, és szimbólummá válna, hogy van itt egy ilyen nehézség, egy ilyen ügy, amivel komolyabban kellene foglalkozni, felelősség teljesebben.
Eddig a születés testi vonatkozásairól beszélgettünk inkább, az egyházban viszont a keresztények között van egy olyan fogalom, hogy újjászületés. Miről van itt szó?
Nagyon nehéz ezt elmagyarázni, hiszen a Szentírásban, János evangéliumában olvasunk is egy ilyen történetet, amikor Jézus egy idős egyházi tanítóval, Nikodémussal beszél, és hát ő sem értette meg az, amit Jézus mondott, mert Jézus azt mondta, hogy fontos, szükséges az újjászületés, és hát Nikodémus nem nagyon értette, hogy pontosan mire gondol Jézus, és Jézus is egy kicsit olyan homályosan fogalmazott, mert azt mondta, hogy hát a szél fú onnan, ahonnan akar, és eljut valamerre, így van az, aki újjá születik, nem tudjuk pontosan, hogy honnan, hogyan indul ez az egész történet, hiszen valójában az újjászületés, a lelki-szellemi újjászületés Istennek a cselekvése, és hát Isten végtelen, és mi, mint végesek nem tudjuk definiálni, és megérteni őt pontosan, de a dolog lényege, amit Jézus hangsúlyozott, hogy szükséges, hogy az ember, leegyszerűsítve így mondom, hogy a maga körülforgó, önző, vagy bűneitől szenvedő ember átmenjen valamiféle megújuláson, katarzison, így is mondhatjuk, metamorfózison. Egyébként erről más vallások is beszélnek, csak éppen megemlítem a buddhizmust, a buddhisták is beszélnek egy bizonyos megvilágosodásról. Tehát ezt ugye egyetemesen is a különböző népek, kultúrák átélik, hogy az embernek ahhoz, hogy elviselhető legyen az élete, sőt gyümölcsöző, akár a házas családi vagy társadalmi közösségi élete, át kell mennie valamiféle változáson, megtérésen, újjászületésen. Ugye ide jön ez a szó, hogy megtérés, és erre szoktuk mondani, hogy a megtérés az inkább az emberi oldalt jelezni, hogy nekünk oda kell fordulnunk, oda lehet fordulni Istenhez. Az újjászületés meg az ő munkája, amikor a Szentlélek, Isten lelke egy új életet indít el bennünk. Jézus a vágyat ébresztette föl Nikodémusban, illetőleg a hallgatóiban, hogy egyáltalán ezt ismerjük föl, ismerjék fel az emberek, hogy szükséges átmenni egy megtérésen, és valójában Isten ezt segíti, hiszen egy kicsit olyan ez, mint amikor följön a nap reggel, és megvilágítja a természetet, fényt ad, meleget ad, és akkor egyszer csak a növények elkezdenek nőni, elkezdenek a fény felé fordulni, vagy éppen az állatvilág is megelevenedik. Tehát nem nekünk kell kitalálni a napot, meg az életet, de amikor ránk süt az Isten napja, Isten szeretete, amikor hallom az ő szavát, akkor válaszolhatok.
Mennyiben vonható párhuzam a csecsemő születése és az abban való aktív részvétele, illetve passzív megélése, és az újjászületés között az ilyen lelki újjászületés?
Igen, nagyon jó a kérdés, és nagyon jó a kép, hát ezt maga a Biblia használja. Pál apostol például bátran így fogalmaz egy levelében, hogy gyermekeim, akiket fájdalommal szülök, ami ki nem ábrázolódik rajtatok a Krisztus képe, hogy ne, tehát az ige által megfoganhat egy új természet, egy új élet. Názáreti Mária élete és képe számunkra egy példa is, ahogyan Mária hallotta ezt a lehetőséget, hogy benne megfoganhat a világ megváltója, úgy, hogy a Szentlélek beárnyékolja, és elindul benne egy új élet. Ezt bizony minden keresztény ember így éli meg, hogy Isten körülveszi, szeretettel, az erejével, elindul bennünk az ige magva által egy új természet, egy új élet, más helyen a Biblia mondja, hogy Jézus a megtestesült ige, és aztán ez bizony sokszor vajódással is jár, könnyekkel, de mégiscsak megszülethet egy új ember. József Attila egy helyen így fogalmaz, hogy a csecsemő is szenvedi, ha szül a nő, de hát a nő az, az anya az, aki ezt elfogadta, befogadta, hordozza és vajódik, de hát a gyermek is szenved, illetőleg van egy másik bibliai gondolat, ami eszembe jutott az egyik Zsoltárból, hogy bolond fiú, aki nem jön ki idejében anyja méhéből, tehát utal arra a Biblia, hogy valahogy a velünk vajúdóval együtt kell működnünk, de mégiscsak velünk vajúdnak. Nem mi találtuk ki az Istent, hanem ő alkotott minket. Mielőtt megfogantunk édesanyánk méhében, már az Isten akart minket. Tehát mi Isten akaratából jövünk létre testileg is, és hisszük, hogy lelki, szellemi értelemben.
Nikodémusról is szó esett, aki egy idős, írástudó, zsidó ember volt, aki Jézussal találkozott, beszélgetett, és ő hallotta ugye ezt az üzenetet tőle, hogy újjá kell születnetek. Vajon kinek mikor jön el az ideje? Arra gondolok, hogy gyermekként könnyebb megérteni Isten igazságait, vagy idősként sincs még késő, mikor mondhatunk le egymásról, vagy mikor gondolhatjuk, hogy na most nem szabad elszalasztanom az alkalmat, mert Isten szólított meg engem.
Szerintem attól kezdve, hogy megérkezünk erre a földre, és odáig menően, amikor kilépünk, nincs jogunk lemondani sem magunkról, sem másokról. Tehát nincsen sablon, nincsenek receptek. Én láttam gyermekeket hitre jutni, megtérni, és hitben megmaradni. Az megint más kérdés, aztán jön a kamaszkor, jön a felnőttkor, és újabb szakaszok vannak, amiről aztán Luther tanított, hogy nem elég egyszer egy nagy újjászületésen, megtérésen átmenni, hanem aztán azután naponként is meg kell térni, meg kell újulnunk, tehát a kereszténység az egy kapcsolat az élő Istennel, és láttam idős embereket is, például egyik nagyapámat is beteg ágyon megtérni, egész életében nem tartozott egyházhoz, gyülekezethez, de jó szándékú, kedves, szelid ember volt, és már hangja sem volt, de elmondta hittel a megtérők imáját. Erre persze mondhatjuk azt, hogy nem kezd hagyni a haldoklás idejére, mert nem biztos, hogy lesz erre nekünk esélyünk vagy lehetőségünk, hogy mindezekkel éljünk. A válaszom lényegében az, hogy nem tudom, hogy mikor és hogyan és melyik az ideális idő, mert ezt mi csak így kívülről szemléljük, de azért jobb lenne minél hamarabb, hogy ne tékozoljunk éveket, évtizedeket, minél hamarabb, és aztán élni az Istennel a mi életünket, aki aztán gondoskodik arról, hogy harcok és bukások közben meg után is a hitünk megtisztuljon, megújuljon, és legyen elég erőnk az élethez.
Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mély drágák nekem szándékaid, Istenem! Mély hatalmas azoknak száma! Számolgatom, de több a homokszemeknél, s a végén is csak nálad vagyok.